Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Kedves testvérek, családi istentiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a gyermekeknek az év énekét, a 479. dicséret első versét. A 479. dicséret első verse így kezdődik: hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts. Foglaljuk el a helyünket, és egy ének tanulásával folytassuk. Keressük ki a barna énekeskönyvből a 752-es számú éneket. A 752-es számú éneket, amely így kezdődik, hogy halld meg, ha hív az Úr.
Már egy jó páran itt voltunk az előző énektanításnál. Egyszer eléneklem, aki már emlékszik, ő csatlakozhat, és akkor ilyen két soronként megnézzük, hogy mindenkiben rögzüljön. Halld meg, ha hív az Úr, mondd, mire várnál, nyomd vokán, indulj el bátor hittel. Semmit se titoválsz, ne fuss meg gyáván, Jézusod véled lesz, csak nézz rá fel. Érted, a földre jött, hogy üdvöt hozzon, és néked győzelmes éltet adjon. Akkor két soronként nézzük, vagy inkább egy soronként, jó, hogy minden stimmeljen, csak az első sort mutatom. Halld meg, ha hív az Úr, mondd, mire várnál. Még egyszer az elsőt. Halld meg, ha hív az Úr, mondd, mire várnál. Nagyon jó, második. Nyomd okán, indulj el bátor hittel. Még egyszer másodikat. Nyomd okán, indulj el bátor hittel. Foglaljuk egybe. Halld meg, ha hív az Úr, mondd, mire várnál. Nyomd okán, indulj el bátor hittel. A dallam ugyanaz tovább. Semmit se titoválsz, ne fuss meg gyáván, Jézusod véled lesz, csak nézz rá fel. Most jön egy kicsi új dallam még. Érted, a földre jött, hogy üdvöt hozzon. Csak ennyit, érted, a földre jött? Érted, a földre jött, hogy üdvöt hozzon. még egyszer csak ezt. Hirded a földre jött, hogy üdvöt hozzon, és az utolsót, is néked győzelmes éltet adjon. Még egyszer csak az utolsót. Is néked győzelmes éltet adjon. Utolsó két sort foglaljuk még össze a 752. éneknek. Érted a földre jött. Érted a földre jött, hogy üdvöt hozzon, és néked győzelmes éltet adjon. Akkor egybe is foglalhatjuk az egész verszakot, és alkalmazkodhatunk a szöveghez is. Halld meg, ha hív az Úr, ez egy vidám ének, és ennyien is tudjuk ezt. Ez egy bizonyos szempontból egy serkentő ének, úgyhogy ezt tudjuk gyors tempóban is énekelni. Egyszer még orgona nélkül is, utána az orgonával mindkét verszakát énekeljük. Van egy nagyon szép második verszaka is. Akkor orgonával énekeljük el mindkét verszakát, és akkor most már tudunk figyelni, hogy milyen sokat mondó szövege van a második verszaknak is. Még egyszer énekeljük el, jó? Most már mint főénekként 752. éneket mindkét versszakával. Thank you.
A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Mózes első könyvéből olvasom. Mózes első könyvének a 12. részének az első 9 versét. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg ezt az ige szakaszt. Így szól hozzánk Isten igéje. Az Úr ezt mondta Ábrámnak: menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek és megáldalak. Naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ábrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Ábrám 75 éves volt, amikor kijött Háránból. Fogta Ábrám Szárajt, a feleségét, és Lótot, a testvére fiát, meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akikre Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére, majd átvonult Ábrám az országon, egészen a Sikemi szenthelyig, Móré tölgyeséig. Akkor még kánaániak voltak ezen a földön. Az Úr megjelent Ábrámnak, és ezt mondta: a te utódaidnak fogom adni ezt a földet. Ő pedig oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Onnan tovább vonult a Bételtől keletre eső hegyvidékre, és felütötte sátrát. Bétel esett nyugatra, Aj pedig keletre. Oltárt épített ott is az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. Azután útnak indult Ábrám, és tovább vonult a délvidék felé. Isten tegye áldottá szívünkben a felolvasott ígét, hogy gyümölcsöt tudjunk teremni gazdagon az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, emeljük fel a szívünket, és imádkozzunk. Megköszönjük, Urunk, ezt a mai napot, a te napodat, a vasárnapot, amit arra rendeltél, hogy megszenteljünk. Köszönjük, hogy mindent félre tudtunk tenni, és eljönni a te házadba, hogy egy rövid ideig ebben az órában a te lábadnál legyünk valamennyien a gyülekezet közösségében. Olyan jó, hogy akik elfogadtunk téged, azokkal testvérként lehetünk együtt. Akik elfogadtuk az Úr Jézust, a te gyermekeidként lehetünk együtt a templomban, és mindannyian várhatjuk, hogy megszólíts bennünket. Bocsáss meg, Úr Jézus, hogy az életünk mélypontjain egyáltalán nem érdekel sokszor a te szavad, amikor nem tudunk időt szakítani az elcsendesedésre, nem tudunk rád figyelni. És te látod is, hogy az elmúlt héten hányszor volt ilyen, hogy csak önmagunkkal voltunk elfoglalva, és nem tudtunk elcsendesedni. Nem tudtunk rád tekinteni a nehézségek közepette, hanem a magunk erejében akartunk bízni. Olyan sokszor szóltál már hozzánk, és mi olyan sokszor visszautasítottunk már. Kérlek téged, hogy hadd legyen ez a mai nap olyan, hogy a te szavadat tényleg meghalljuk, megértsük, és igent tudjunk mondani mindarra, amit ma üzensz mindannyiunknak. Így áld meg itt a felnőtt alkalmat a templomban, és a gyerekek alkalmát a gyülekezeti házban. Szent lelked által így légy közöttünk. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 164. dicséretet keressük ki, és az első versét fogjuk elénekelni. És ez alatt a gyermekek, az alsósok kimennek Elvira nénivel a templomból. Tehát én kérem az alsósokat, hogy itt középen Elvira nénihez jöjjenek oda, és vele átmennek gyermekalkalomra. Mi pedig a 164. dicséret első versét énekeljük. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Kedves testvérek, Isten igéjét, amelyről szólni szeretnék köztetek az előbb felolvasott részből, amit hallottunk, valamint Ézsaiás könyvének 48. részének 17. versét olvasom. Ézsaiás próféta 48. részének 17. versében így szól Isten igéje. Én az Úr vagyok a te Istened. Arra taníttalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a múlt vasárnap Bábel történetével véget értek a Bibliában az ős történetek, ahogyan nevezzük őket. És most, ahogy Mózes első könyvét folytatjuk, ahhoz a részhez értünk, ahol Isten választott népének, Izraelnek, a zsidóságnak a története kezdődik. Isten kiválasztott egy népet, és ezeket a kezdeteket írja tulajdonképpen le Mózes első részének 12. verséről től kezdve. Ahogy olvassuk majd ezeket a történeteket, rácsodálkozhatunk arra, hogy Isten milyen csodálatosan vezeti majd az övéit. Hogyan gondoskodik róluk? Kiválasztott először is egy embert, Ábrahámot, akit kivitt egy pogány világból, egy politeista pogány világból, elindít egy útra, és csupán csak a szavával, nem kell győzködni, csak kéri őt, elindít egy útra, és Ábrahámnak az engedelmessége révén Isten terve csodálatosan végbe mehet. Amikor Ábrahámot elhívja, és kér tőle valamit, ígéretet is ad hozzá, azt ígéri neki, hogy vele lesz, ha ő megteszi, amit kér, ha elindul, megsokasítja, nagy néppé teszi őt, a gyermektelen Ábrahámot, és áldást is ígér neki, sőt, még azt is, hogy akik őt szeretik és áldják, áldást kapnak, akik viszont Ábrahámnak rosszat akarnak, azokra Isten fog rossz akarattal figyelni. Tehát egy nagyon érdekes ígéret, de Ábrahám hisz Istennek, bízik benne, engedelmeskedik, elindul. És innen indul el tulajdonképpen Isten népének, a zsidóságnak, Izrael népének a története. Aztán ugye mi, akik ismerjük már a történetet, vagy olvassuk tovább az Ószövetséget, tudjuk, hogy végül Ábrahámnak születik majd egy fia, neki ikrei lesznek, aztán az ikreknek 12 gyermeke lesz. És aztán Egyiptomban a 450 év alatt annyira megsokasodnak, hogy majdnem már 1 millió ember lesz, akik kijönnek majd Egyiptomból. Betartja Isten az ígéretét. Ábrahám áldást kap, megsokasítja őket, és végig látjuk, hogy Isten szeretetével gondoskodik a népről. Akik ismerjük a történeteket, ismerünk történetet, amikor Isten megfeddi az övéit, mert elfordulnak tőle. Semmibe veszik az ő szavát, nem akarnak Istenről tudni. De látunk aztán olyan történetet is, amikor büntetni kell, amikor fogságba küldi az övéit, de a fogságban is bátorítja őket. Amikor kilátástalan helyzetbe üzen nekik, hogy én most sem feledkeztem meg rólatok, én most is veletek vagyok, csak bízzatok bennem. És mindeközben, amikor úgymond lejtőn le vagy hegyre fölvezet a népnek az élete, Isten gondoskodik az övéiről. Nem hagyja egy percre sem magukra őket, hanem csodálatosan őrzi, és mindeközben a jó és a nehéz dolgok által formálja az ő életüket. Természetesen volt olyan is, amikor bocsánatot adott nekik, mert látta a teljes szívükből lévő megbánását a bűneiknek, és Istennél lehet újat kezdeni. És hogy meddig tartott ez? Egészen addig, amíg Jézus Krisztus el nem jött. Mert Isten ezáltal, hogy Ábrahám engedelmeskedett neki, nem csak az ő népének a tervét viszi véghez csodálatos módon, hanem elkezdődik a világ üdvtörténetének, az üdvtörténete is. hiszen Jézus bennünket, ma élő embereket akart megmenteni, és Isten elküldi Jézust, és onnantól kezdve Jézus halála után mindenki, aki Jézus követője lesz, beletartozik azoknak a hívőknek a közösségébe, akiknek így mondja, hogy a hívők atyja Ábrahám. Mert hit által tudott elindulni. Aki hittel bele tudott kapaszkodni Isten ígéretébe, szavába, és vele akarta és tudta az ő életét járni. Olyan jó lenne, ha mi is közéjük tartoznánk, és biztosak lehetnénk abban, hogy Isten minket is úgy vezet a nehézségeken, a próbákon keresztül is, hogy az ő gondoskodó karja alattunk van, fölöttünk van, és körülvesz minket, hogy minden olyan dologtól megóvjon, amitől kell, de hogy közben formálni is tudjon valamennyiünket. És mindez Ábrahám engedelmességével kezdődött. Hát nem csodálatos. De hogyan is történt mindez? Arról szólt az első történet, amit felolvastam, hogy Mezopotámia egyik városában, úrvárosában, egy nagyon civilizált városban, nagyon jó módban él egy család, Táré és három fia. Ábrahám, Hárán és Náhor. Akkor még nem Ábrahám a neve, csak Ábrám, ami azt jelenti, hogy magasztos atya, majd csak később kapja 99 éves korában az Ábrahám nevet, amikor Isten megígéri a 99 évesen gyermektelen Ábrahámnak, hogy nagy nép atyává teszi, akkor kapja az Ábrahám nevet, egészen addig Abrám. Tehát ott él Táré, Abrám, Hárán és Náhor, és Tárénak az egyik fia, Hárán, meghal, és Lót oda csapódik Ábrahámékhoz, és Ábrahám neveli tovább a testvérének a fiát. Amint említettem, hiába volt civilizált ez a város, ez az egész közösség, politeista, sok istent imádó közösség volt. Tele olyan bálvánnyal, olyan okkult dolgokkal, amire Isten nemet akart mondani. És ebben a közegben egy nagyon jó módban él gazdagon ez a család, és egyszer csak Isten valamilyen módon megszólítja Ábrahámot. Mi arra lennénk kíváncsiak, hogy hogyan szólíthatta meg, hogyan érthette meg Ábrahám Istennek a szavát, de ezt Isten eltitkolja előlünk, ezt a Bibliának ebből a részéből nem tudjuk meg. Mi csak azt tudjuk, hogy az Úr pedig szólt Ábrahámhoz. Aztán az Új Szövetségben, amikor Istvánt kivégzik, István, aki a diakónus lett az új keresztény gyülekezetben Jézus után, a halála előtt, amikor a védő beszédét mondja, akkor ő mondja el, hogy és Mezopotámiában az dicsőséges Úr megjelent Ábrahámnak, és kihívta őt onnan. Egyel többet tudunk. Megjelent. Hogy milyen módon? Hogyan szólt neki? Nem tudjuk. Egy biztos, hogy olyan hatással volt ez Ábrahámra, hogy amikor Isten annyit mond neki, hogy figyelj ide, Ábrahám, hagyd itt ezt a földet, költözz el, és majd mutatok neked egy földet, amit neked adok, akkor Ábrahám hisz Istennek, és elindul. Valami nagyon nagy hatással lehetett rá az Istennel való találkozás. Nagyon biztos a dolgában, hogy Isten szólította meg. És ez az ember, aki addig sok Istent imádott, ezzel az egyszeri találkozással megismeri azt az Istent, azt az élő Istent, aki ígér neki valamit, ami teljesen lehetetlennek látszik. Sok utódot, áldást, földet és nagyon nagy népet. Nehezen tud mit kezdeni vele. Én úgy gondolom, hogy ő sem lehetett kivétel, meg kellett a saját kis lelki harcát vívni, és nem ír arról sem a Biblia, hogy ő mennyi ideig harcolta, hogy engedelmeskedjen vagy sem, de végül elindul. Ott hagyja ezt a jó várost, a szuper életét, és elmegy egy másik földre, Urvárosa Mezopotámiának a déli részén van, és először ő felmegy Háránba, az északi részre, mintegy 900 kilométert gyalogol az ő családjával. 900 kilométert. Tessenek elképzelni, körülbelül Németországig kellene most elmennünk. És még mondhatjuk azt is, hogy na hát és? Hát nem lehetett nehéz dolga Ábrahámnak, hogyha Isten így megszólította őt. Kért valamit, és engedelmeskedett, és ment. Mit kért tőle? Azt kérte, hogy az egész eddigi életére mondjon nemet, és kezdjen valami újat. A kényelmes életét adja fel, ahol minden van az ő városukban, házukban, és menjen el a városból a pusztába. Gyönyörű ház helyett sátorban, nomád körülmények között éljen mostantól, egészen addig, amíg meg nem mutatja, hogy melyik földet adja neki. Hagyja ott a barátait, az egész közösséget, amelyben eddig élt, ahol ő jól érezte magát, ahol együtt ünnepeltek, ahol együtt örültek, ahol együtt sírtak, ahol együtt imádkoztak a sok Istenhez. Ez nem semmi volt, ez minden volt. Isten azt kérte, mindent adjon föl érte. És miért is? Mert neki, akarok neked adni egy földet, és áldást akarok neked adni. Amikor mi az áldásra gondolunk, akkor arra gondoljuk, hogy Istennek kötelessége nekünk folyamatosan jót adni, egészséget, megfelelő mennyiségű pénzt, boldogságot a családban, örömet. De az áldást nem érezzük áldásnak azt, hogyha valami betegség, valami komoly próbatétel vesz rajtunk erőt. Azt úgy gondoljuk, hogy az Isten büntetés egy haláleset, egy rákos megbetegedés, egy műtét, ó, hát az nem Isten áldása. Az biztos, hogy Istennek az átka, pedig nem. Mert a rossz dolgokból is Isten igenis jót akar és tud kihozni. És Ábrahám lép és elindul ebből a közösségből. És hogy miért kéri Isten ezt tőle? Mert tudja, hogy ha ő ott marad ebben a pogány világban, akkor hiába szólt neki csak egyszer, a következő mondata már a másik fülén ki fog menni. Nem fog tudni megmaradni az egy Isten mellett. Visszatér a többi Istenhez, a pogány Istenhez. Ezért kéri, hogy mindent hagyjon ott. És Ábrahám megtapasztalja az Isten munkáját, az ő életében, az ő segítségét. És vajon minket, amikor megszólít az Úr, és azt mondja nekünk, amit felolvastam, hogy figyelj csak, én az Úr vagyok a te Istened. Ha megkérdezném, hogy hol hangzik ez a mondat, melyik könyvből ismerjük a legjobban ezt a mondatot, kinek mi jut eszébe? A 10 parancsolat. A 10 parancsolat kezdődik így, ahogy Isten bemutatkozik. Én az Úr vagyok a te Istened. És Ézsaiás könyvében ugyanezt mondja el. Figyelj, én az Úr vagyok a te Istened. És nekünk most ugyanezt mondja. Én az Úr vagyok a te Istened, és én szeretnélek téged megszólítani. Menj ki arról a földről, ahol eddig éltél. Ez az első nagy lépés, amikor hitben valaki elindul. Amikor Istent választja, akkor tényleg hátat kell fordítani az addigi életének, Isten felé fordulni, és ezt nevezi úgy a hívő nyelv, hogy megtérés. Indulj el, és menj ki onnan, ahol eddig éltél. És annyira lehet látni, és gondolom erre mindannyiunknak van szemünk, hogy akik ezt megteszik, akik a megtérésükkor hátat fordítanak az addigi dolgaiknak, életüknek, meg tudnak gyökerezni a hitben. Akik ugyanabban a közegben maradnak, a barátok lehúzzák, akik ugyanúgy nézik a képernyőt olyat, amire Isten nemet mondana, egyre inkább visszafordulnak az ő útjukra, és elfordulnak Istentől. Hiába fordultak már egyszer ő felé. És milyen jó, hogy Isten mindenkihez másként szól. Valakihez elég egy kedves szó. Én vagyok az Úr, figyelj, kérni akarok valakit, valamit tőled. Valaki egy balesetben veszi észre Isten ujját. Valaki egy halálesetkor figyel föl rá. Valaki akkor, amikor tönkre megy a családi élete. És akkor azt üzeni az Úr, tudok a te dolgodról, de beszélni akarok veled. Üzenetem van a számodra. Ne felejtsd el, hogy még most is én vagyok az Úr, a te Istened. És amikor valakit nagy nehézség közepette szólít meg az Úr, a sátán is azonnal ott van. Ne hidd el! Isten biztos nem létezik. Nem kell elhinned, hogy ebben az ő keze van. Ő nem akarhat rosszat, hát ő szerető Isten. Ha ő létezne, akkor nem engedné, hogy meghaljon a fiatal anyuka, a fiatal apuka. Nem engedné, hogy összetörd magadat egy balesetben. Nem engedné, hogy a gyereked rákos betegségben meghaljon. Nincs igazán Isten. És hogy meg tudja ingatni még a hívő ember életét is a sátánnak ez a mesterkedése? Pedig Isten éppen a nehézségek közepette akar szólni. Üzenetem van a számodra. Állj már meg egy kicsit, és gyere ki abból, amiben benne vagy. Vajon minket miből kihív ki az Úr? Miben vagyunk benne? Lehet, hogy minket is a hitetlen életünkből akar kihívni, hogy nekünk ajándékozhassa az örök életet, az ő országát? Lehet, hogy egy olyan baráti társaságból akar kihívni, amelyik nem az előnyünket szolgálja, hanem a hátrányunkra van? Lehet, hogy a képernyők elől akar kihívni? Lehet, hogy egy politikai karrierből akar kihívni? Lehet, hogy az önsajnálatunkból akar kihívni? Lehet, hogy a lelki csüggedésünkből akar kihívni? Abból a hamis biztonságból, amit magunknak építünk falakat, abból akar kihívni, hogy inkább bízd rám saját magadat. Ne magadba bízz, mert pillanatok alatt összeomolhat minden. Hogy mindannyiunkat Isten hív, az biztos. Vajon minket miből akar kihívni most? És ha meglátjuk, hogy minket honnan akar kihívni, vajon hogy válaszolunk rá? És amikor Isten hív, feladatot is ad nekünk. Ábrahámot példaként akarta odaállítani sok-sok ember elé. Gyere, menj el, és nagy néppé teszlek. Ez nem ment olyan könnyen neki. Nagyon sok imádság, nagyon sok harc. Hiszen 75 éves volt Ábrahám, amikor Isten ezt megígérte neki, és 99 évesen még egy gyermeke sincs. 24 éve vár már egy ígéretre, és még mindig nem teljesült be. De az Istenre kellett bíznia a saját életét, rá kellett hagyatkozni. Feladatom van a számodra. Az Ószövetségben találunk embereket, akiket Isten megszólított és hívott. Ézsaiás próféta, akinek a könyvéből felolvastam ezt a részt, őt megszólította Isten egy látomáson keresztül, betekintést kaphatott a mennyei világba. És amikor ezt a látomást látta és meghallotta Isten hangját, hogy kit küldjek az én népemhez, ő önmaga jelentkezett. Hát itt vagyok, küldj engem! Jeremiás prófétát túl fiatalon szólította meg Isten. Ő a fiatalságára hivatkozva, ó, én fiatal vagyok, még beszélni sem tudok. De aztán ő is elindult, és végezte a feladatot, amit Isten rábízott. Vagy Mózest, akit jobban ismerünk. Ő dadogónak nevezte magát, ő azért nem akarta a feladatát végezni. Vagy Illés. Ő azt mondta, hogy Uram, eleget fáradoztam már, én meghalni akarok, csupa rossz körülményem van. Vedd el az én életemet, én nem akarok tovább így élni és neked szolgálni. Semmi eredménye, semmi látszata nincs. És akkor Isten nem engedi, hogy ő sajnálja magát, nem törődik Illés panaszával. Azt mondja, kelj fel, menj, mert erőt feletti út vár rád. Ne nyavajogj, ne nyafogj, indulj, és tedd, amit kérek tőled. Hát mennyivel jobb lenne, ha mi is olyanok lehetnénk, mint Ézsaiás, hogy itt vagyok, Uram, küldj el engem. Kész vagyok elindulni azon az úton, elvégezni azt a feladatot, amit szeretném rám bízni. Ha hitben azt akarod, hogy példa legyek a gyermekeim, a kollégáim, a családom előtt, a szomszédaim előtt, hogy lássák, hogy én rád hagyatkozom, hogy nekem fontos vagy, hogy nincs olyan nap, amikor nem veszem elő a Bibliát, és nem kereslek téged, akkor Isten tud használni bennünket is. Olyan jó lenne, ha készen lennénk arra, hogy mi meghalljuk Istennek ezt a csodálatos szavát, és az ő hívására igent tudnánk mondani. Én azon az úton vezetlek, amelyiken járnod kell, mondja az ige. Ami javadra válik, arra megtanítalak. És ezért van az életünkben szükség a kudarcokra, a nehézségekre. Ha csupán jól menne a dolgunk, az életünk, nem figyelnénk Istenre, elfordulnánk tőle, ahogy azt ma is nagyon sokszor tesszük. A Jelenések könyvének az elején az egyik gyülekezethez írott levélben van egy ilyen mondat. Hol van az az első szeretet, ami benned volt? Én emlékszem a te első szeretetedre. Kedves testvérek, amikor mi kiálltunk és azt mondtuk, hogy Uram Jézus, én téged követni akarlak, komolyan gondoltuk? Amikor konfirmálnak itt valakik, fiatalok, felnőttek, és azt mondják, igen, én követni szeretnélek, Úr Jézus. Úgy gondolom, akkor mindenki komolyan gondolja. És hol van az az első szeretet? Hol vannak az ígéretek, az Istennek tett ígéretek betartásai? Hova tűnik mindez? Miért nem fontos számomra továbbra is az az Úr Jézus, aki az életét adta, értem? Általában, amikor egy kicsit magunkba nézünk, és megértjük Isten szavát, hogy mit akar tőlünk és hova akar küldeni, kifogásokat szoktunk keresni. Ábrahám nem keresett kifogást. Ő is mondhatta volna, hogy Uram, hát olyan jól élek. Vagy mondhatta volna azt, hogy 75 éves vagyok. Miért akarod, hogy én elköltözzek? Mi is mondhatjuk, túl fiatalok vagyunk, túl idősek vagyunk, túl elfoglaltak vagyunk. Nem érdekel engem a hit, nem érdekel engem Isten. Túl fáradt vagyok, többen akarnak rám sózni feladatot. Csak egy valakire nem figyelünk, arra az Istenre, aki pontosan tudja, hogy mennyi terhet akar ránk tenni, és ezekben a terhekben meg akar edzeni minket. Emlékszem, egy hívő házas pár vidéken élt, és pont 75 éves volt az asszony, amikor a gyermekei azt kérték tőle, hogy költözzön közelebb hozzájuk a városba. Hiszen ahogy idősödnek, többet kell rájuk figyelni, de a munkájuk oda kötötte Budapesthez. És nem akart venni ez a házas pár. És elmondta az asszony, hogy pont ezt az igét olvasta Ábrahám történetéből, és hogy Ábrahám 75 éves volt, amikor Isten azt mondta, menj ki a te atyáid földjéről, a te családod közül, és én új földet adok neked. És elmondta, hogy fájó szívvel, de felszámolta mindezt, ami oda kötötte a szülői földhöz, és Isten megáldotta az új helyen őt, mind a gyülekezeti életében, mind a családi életben, és egy picit sem bánta meg, hogy Isten akkor elhívta, vezette, és nagyon sok boldog életet kapott. Lehet, hogy közöttünk is vannak olyanok, akik ezt átélték, és kívánom, hogy az ő életükre nézve is ez tényleg igaz legyen. Mi pedig olyanok vagyunk, akik szeretünk berendezkedni magunknak egy életre. Én nem akarok innen elmenni, mint hogyha az egész örök életünket itt a földön töltenénk. Pedig Isten nem ezt akarja. Nincs maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Úgy rendezzük be a földi életünket is, hogyha az Úr szólít, bármikor készen lehessünk, és tudjunk indulni. Ne a saját biztonságunkat a hivatkozva és keresve próbáljunk nemet mondani, hanem ha megértjük az Isten szavát, aki mindannyiunkhoz másként szól, akkor azonnal tudjunk indulni. Úgy gondolom, azt már nem kell elmondani, hogy hogyan érthetjük meg Isten szavát, Egy példát szeretnék csak elmondani, aki ismeri az Úr Jézus hangját, pontosan tudja, hogy ő szól hozzá. Elvittek egy férfit egy olyan gyülekezetbe, amiben ő maga is bizonytalan volt, hogy elmenjen-e, mert nem ismerte azt a közösséget, de rábeszélték a kollégái, hogy nagyon jó, gyere el. És amikor odaért, azt mondta, hogy csak énekelni kezdtek el, de ő azt érezte, hogy ez teljesen más lelkület, mint ami az ővé. Innen neki mennie kell. És az első 5 perc után fölállt, és tudta, hogy nem ugyanaz a lélek van ott. Hát kiderült utána, hogy hova került, nem egy tiszta igéjű közösségbe, és Isten szavát mégis megértette. Mi is megérthetjük, de akkor induljunk, ne késlekedjünk, adjunk választ rá. És még egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy Ábrahám, miután a 900 kilométert megtette Hárán városáig, azt írja a Biblia, hogy ott letelepedtek. Nem csak megálltak, hanem letelepedtek. Hosszú időre. És Istennek újra szólnia kellett. Ábrahám, én készítettem nektek neked egy hazát. Akkor végre indulj el, és vedd át, amit én neked készítettem. És a hívő életünkben lehetünk így valamennyien mi is. Elindulunk a hit útján, és aztán megtorpanunk. Azért, mert sokkal jobbnak tűnik az, ahol éppen állomásozunk. Odafigyelünk arra, hogy a testünknek jó legyen, olyan munkahelyünk legyen, ahol sok pénzt keresünk, ahol mondjuk kevesebbet kell dolgozni. Olyan helyekre járunk, hogy a testünk kikapcsolódjon, barátaink meglegyenek, de kevésbé lesz számunkra fontos az Isten. És olyan szépen elhanyagoljuk őt. De Isten újra szól, indulj, elindítottalak téged egy úton. És lehet, hogy kedves testvérek, vannak közöttünk olyanok, akiket már egyszer elindított és megálltunk. Akik letettük a Bibliát, akik nem tudunk már bizonyságot tenni, akik úgy ülünk az igei alkalmakon, hogy semmit nem viszünk haza belőle, vagy pedig megértjük ugyan az igét, de nincs kedvünk engedelmeskedni, cselekedni, amit az Úr vár tőlünk. És mégsem kell Istentől félnünk, hiszen ő szeretettel akar minket tovább lökni, figyelmeztetni. Szomorú, amikor valakinek olyan az Isten képe, hogy retteg az Istentől. Istenre úgy kell tekinteni, mint egy szerető édesatyára, hogyha a gyerek nem tanul, az apa nem biztos, hogy rögtön oda megy és pofont ad neki, hanem azt mondja, na fiam, már újra kezd csak el a tanulást. Hát Isten így van velünk, újra megszólít. Elindultál az én utamon, a keskeny úton. Hol jársz most? Miért nem azt teszed, amit én várok tőled, amit kértem tőled? Nézzünk a szívünkbe, nem vagyunk esetleg mi is olyanok, akik valahol elakadtunk, akiket Istennek újra noszogatnia, nógatnia kelljen. Mi a cél? Úgy gondolom, hogy akik itt ülünk, mindannyiunknak az örök élet. Isten közelségében olyan jó lenne lennünk. Ne engedjük, hogy a világ csábítása elterelje az Úrról a figyelmünket, hogy a sátán félelmet keltsen bennünk, hanem legyen tényleg előttünk az a cél, amit az Úr Jézus megmutat nekünk, és legyen az életünk ott, ahova állított példakép, a hitben, az Istenben való kapaszkodásban, a szeretetben, és az Istenre való mutatásban. Kívánom, hogy mindannyiunk életébe így lehessen. Amen. Isten igéjére válaszolva, fennállva énekeljük a 445. dicséret második versét, az első versét javítom, a 445. dicséret első versét. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, nyisd meg a fülünket, nyisd meg a szívünket, hogy a te hangodat mindig felismerjük. És adj hitet, és benned való bizalmat, hogy engedelmeskedni tudjunk neked. A te lelked így vizsgálja meg most a szívünket, az életünket, hogy hányszor válaszoltunk igennel a te hívásodra, hányszor mondtunk nemet, vagy Uram, hányszor várakoztattunk téged. Bocsáss meg, ha nincs hitünk, bocsáss meg, ha visszautasítjuk a te szeretetedet, és nem kérünk belőle, mert mi a saját erőnkben, akaratunkban tudunk csak bízni. De most itt vagyunk, formálj bennünket, és végezd el mindannyiunk szívébe azt, hogy ahova küldesz, oda hittel indulni tudjunk. Legyen az földi feladatmunka, legyen az az örökké valóság. Segíts, hogy aki a következő lesz közülünk, akinek menni kell, hadd tudjon hozzád hittel menni. És hadd tudjuk úgy rád bízni az életünket, hogy a nehézségeket, a próbákat, a kudarcokat úgy lássuk, hogy a te formáló kezedben vagyunk. És te ki akarod bennünk munkálni Krisztus képét, hogy a nehézségek között is Jézus tündököljék rajtunk ki, és ezt láthassák rajtunk, akik körülöttünk vannak, élnek. Messze vagyunk még ettől, de köszönjük, Urunk, hogy te nem mondtál még le rólunk. Köszönjük ezt a gyülekezetet. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell üresen állnia a templomnak, hanem éppen felújíthatjuk. Köszönjük az adakozó embereket, szíveket, az adakozó kezeket, akik két kézzel tesznek azért, hogy a templom mindig szép rendben készen álljon a te tiszteletedre. Köszönjük azokat, Urunk, akiket bármi módon indítasz, és segítenek, és cselekednek, hogy a te egyházad igazán biztos talajon az igén állva világítani tudjon valamennyi tagjával együtt a sötét világban. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetjük tőled a további szolgáló lelkületű embert, akik készek az idejükből még többet adni, hogy betegeket látogassunk, vigasztaljunk, vagy bármit még tegyünk a te országod építéséért. Köszönjük neked, Urunk, hogy gondod van valamennyiünkre. Köszönjük, hogy vannak dolgok, amikért most is hálát adhatunk, amik az elmúlt héten történtek velünk. De látod, Uram, a gyász fájdalmát is. Látod azoknak a szívét, akik szomorkodnak, mert elvesztették szerettüket, akik olyan sokat tett értük a családban. Uram, tudjuk, hogy te az ő szívüket is meg akarod vigasztalni, be akarod kötözni. Én kérlek arra, hogy hadd tudjanak hozzád kiáltani a gyász fájdalmában, és azt látni, hogy csak te vagy, Uram, az ő vigasztalójuk. De légy mindazokkal, Uram, akik a héten nehéz próba előtt állnak, akiknek valami új kezdődik az életükben, vagy akik most várnak valamilyen döntésre, válaszra. Olyan jó tudni, hogy minden a te kezedben van. Nekünk csak onnan el kell fogadni mindent. Adj ilyen feltétel nélküli hitet mindannyiunk szívébe. Áld meg a fiataljainkat, a gyermekeket, a konfirmációra készülőket, az időseket, akik nem tudtak eljönni. És légy, Uram, a pihenőkkel is, és az őszi szünet után adja tanároknak újult erőt a tanév folytatásához. Türelmet és szeretetet a diákokhoz, és a diákok szívébe pedig tiszteletet a tanáraik felé és szüleik felé. Köszönjük, Urunk, hogy az elmúlt napokban emlékezhettünk azokra a szeretteinkre, akik már nincsenek itt közöttünk. De segíts, Urunk, hogy mindezt tisztán tegyük. Hadd lássuk, hogy az ő életük is el volt rejtve benned, és a mi életünk is el lesz rejtve. És ne hátrafelé tekintgessünk, hanem tudjunk rád tekinteni, és megengedni, hogy a seb begyógyuljon a szívünkbe, amit a gyász fájdalma okoz. Köszönjük, hogy így is gondod van ránk. És hallgass meg a most csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a hirdetések előtt egy kánont énekeljünk el, amit már tanultunk egy párszor. Indulj nekés, hisz vár a feladat rád.
Hát egészen addig azt hittük, hogy benne van a barna énekeskönyvben, de nincsen benne. Viszont ezt fejből tanultuk régebben, ez nagyon rövid kánon, hogy aki ismeri, akkor ő már beléphet, aki nem, akkor annak gyorsan megtanítom. Indulj neki, és hisz, vár a feladat, te rád. Ne várj, ha az Úr szól, menj. Ennyi az egész kánon, főleg gyermektáborokból lehet ismerős, de a környékén már nem egyszer énekeltük itt a templomban és kánonban. Próbáljuk meg, tehát indulj neki, és hisz, vár a feladat te rád, ne várj, ha az Úr szól, menj. Indulj neki, és hisz, vár a feladat te rád, ne várj, ha az Úr szól, menj. Pontosan, még egyszer, és akkor most kipróbáljuk azt, hogy rögtön hozzá kapcsoljuk, mert azonnal kell tovább indulni. Jó? Indulj neki, és hisz, vár a feladat te rád. Ne várj, ha az Úr szól. Indulj neki, és hisz, vár a feladat te rád. Ne várj, ha az Úr szól, menj. És ez lesz a vége, akkor megpróbáljuk kánonba, méghozzá három szólamú kánonba. Első szólam, második szólam, harmadik szólam, pedig itt a karzat is csatlakozhat hozzá a presbíteri padtól idáig. És aki végzett, rögtön kezdje újra, jó? És még egyszer egyben énekeljük. Egyébként ez egy 10 verszakos kánon, de most, vagy 10 szólamú kánon, de nem próbálkozunk most meg, azzal maradunk a háromnál. Még egyszer egyben, és akkor utána kánonba.
Indulj neki, és hisz, vár a feladat, te rád.
Indulj neki, és hisz, vár a feladat.
Valahogy így. Köszönöm szépen.
Kedves testvérek, a hirdetések elején beszélnék egy kicsit a templom munkálatairól, amit lehet is látni. A szószékre szeretném először a figyelmet irányítani. A műemlékfelügyelőségnek az lett a döntése, hogy mivel, ezt már hirdettük is szerintem, hogy mivel 120 évvel ezelőtt rákerült ez a réteg a szószékre, hogyha ezt ők leszednék, akkor ennek a műemlék jellege is elveszne. Ezért elkezdték a lakréteget leszedni róla, és már mindenhol le is szedték, mert egy zöldes réteg volt előtte rajta, és itt az első ablakon már az arany motívum is megjelenik, érdemes lesz az istentisztelet végén idejönni megnézni. Viszont, hogy meglássuk, hogy milyen is volt az eredeti, a szószék túloldalán egy kis ablakot az eredeti barokkra állítanak vissza, hogy aki majd az istentisztelet végén átmegy egészen oda, akkor azt az egy ablakot láthatja, hogy milyen volt ez, amikor eredetileg elkészült a szószék. Tehát ezen az oldalon ez van, és majd lesz egy egyeztetés, vagy a héten, vagy a jövő héten, hogy végül milyen színű lakrétek kerül majd a festésre. Jelenleg föl van állványozva a szószék, most nézik meg a tetejét, hogy a gerendák a falban milyenek, és most a jövő héten fog kiderülni, hogy le kell levenni a koronát, és lent fogják-e felújítani, vagy meg tudják csinálni állványról, tehát most tart ennek a munkája. A mózespad is így készül, lehet látni ennek is a másik oldalán, itt is lehet látni, hogy milyen volt, de a másik oldalán különösen lehet látni az eredeti szint, ezt is érdemes megnézni. Azon kívül hétfőn indul a templom burkolása, megérkeztek a burkolólapok. Ha minden igaz, akkor a bejárati ajtótól ez a rész jövő vasárnapig elkészül, imádkozunk érte, és hálát adunk a padlófűtésünkért, jelenleg a padlófűtés működik, ment ugye egész héten, mivel dolgoztak, úgy gondolom, hogy senki nem fázik, pedig voltak hideg éjszakák és nappalok, tehát meglátjuk majd. Jelenleg ugye a padokat befejezték, a műszaki ellenőr átvette, készítik ennek a cintériumnak a külső ajtaját is, az is felújítás alatt van, az csak kívülről lehet megnézni, amikor valaki autóval ott elmegy. Tehát folyamatosan halad a munka, és imádkozunk, hogy tényleg minden olyan rendbe menjen végig, ahogy Isten akarja, és legyen velünk minden döntésbe, hogy jó döntéseket tudjunk hozni. A templom tető tavasszal fog elkezdődni annak a munkálata, erről pedig majd még beszélünk. És akkor hirdetem az alkalmainkat. Most istentisztelet után az ifiseknek ima közösségük lesz. Kedden 8:30-tól ima órára várjuk az imádkozó lelkű testvéreket, 9 órától pedig gyülekezeti bibliaóránk lesz. Kedden este 6 órakor presbiteri bibliaóra lesz, 7 órakor pedig presbiteri gyűlés. Csütörtökön délután 3 órakor a naplemente otthonban lesz istentisztelet, és este 6-kor pedig gyülekezeti bibliaórát tartunk, 7-től pedig kóruspróba lesz. Pénteken este 6 órától a szokásos ifjúsági bibliaóránk lesz, és 7 órától a női imakör tagjait várjuk imádságra, hogy imádkozzunk gyülekezetünkért, imádkozzunk az alkalmainkért. És a jövő szombati alkalmat hirdetem, a szokásos egyházmegyei női csendes napunkra hívjuk kedves asszonytestvérünket. 2 alkalom tartunk lesz, az egyik Cseri Kálmánné Enikő, aki arról fog szólni, hogy lehet hídben elengedni dolgokat, tárgyakat, embereket. A másik előadónk pedig Mező Istvánné lesz, ő Jászberényből jön közénk. Ő pedig azt mondja, hogy lehet elfogadni egymást a családban, a munkahelyen. Tehát az egyik az elengedés, a másik az elfogadás, befogadás téma lesz. Én szeretettel hívok mindenkit, hogy szánjunk a lelki feltöltekezésre is időt. Biztosan tudom, hogy megtérül, és akik kipróbálták, tapasztalták is már, hogy Isten vissza tudja ezt az időt adni. Tehát nem fáradunk el, hanem a lelki erőnk megsokszorozódik. Azt kérjük szépen, hogy aki jelentkezik erre a csendes napra, Zitánál iratkozzon fel, a létszám miatt lenne jó ezt tudnunk. és aki szívesen hozzájárulna süteménnyel, vagy kétkezi munkával, szendvicskészítés, vagy terítés, elpakolás, az is jelentkezzen, hogy fel tudjuk írni. És itt mondom el, hogy kikerült a persely mellé egy olyan lap, amit szeretnénk, hogy akik úgy gondolják, hogy szívesen szolgálnak valamivel a gyülekezetbe, kérjük szépen, hogy töltsék ki. Ezen a lapon föl vannak sorolva szolgálati területek, és az is föl van, hogy ki mennyi szolgálatot tud vállalni, valaki csak fél évente egyszer valamiben tud segíteni. Tehát több lehetőség van. Erre azért van szükség, mert például amikor mondjuk a munkák során pattörlésre került a sor, olyan nehezen lehetett ember találni, akit meg lehetett volna kérni, hogy egy 20 percre jöjjön el portörölgetni a templomba. Tehát, hogy el tudjuk érni azokat, akik bármilyen szolgálatba besegítenének, ha tudnának róla. Tehát, hogy ezeket a lapokat ott a persely mellett találjuk, és onnan lehet elvinni, és kitöltve kérjük vissza. Hadd legyünk igazi családdá a gyülekezetben is, hiszen a családokban is megvan a munkamegosztás. Vannak néha vendégek is, de jó lenne, ha a mi gyülekezetünk nem vendégekből állna, hanem családtagokból. És hirdetem, hogy jövő vasárnap 3 órakor a közösségi házban egy kiállítás lesz Elekesné Ványi Piroska festményeiből. Hogy ki volt ez a néni, talán a legjobban úgy tudjuk, hogy annak a gyermekszolgálónak, Fehér Anikónak a nagymamája, aki most már 25 éve a gyermekek között szolgál, nagyon szép természeti képeket festett, és a család úgy döntött, hogy eladja most ezeket a festményeket, és az ebből befolyt összegből a szószék felújítását támogatják, hiszen a nagymama is református volt, művész volt, és hogy a művészetből a művészetért. Hogy az ott lehet képeket, festményeket vásárolni, és ez a szószék felújítására fordítjuk. Hirdetem szomorú szívvel, hogy gyülekezetünknek halottja van. Balog Istvánné Galgóci Gizella 65 éves korában hunyt el, hosszú türelemmel viselt szenvedés után. Temetése november 14-én, csütörtökön délután 2 órakor lesz. Ha valaki nem tudja, hogy ki is volt, járt Gizi néni a templomba, amíg tudott, de a gyerektáborunkban nagyon sokat segített kétkezi munkával. Már korábban beteg volt, és a betegségét nagyon türelmesen viselve, gégemetszés után is itt volt a gyülekezetben, szolgált és tette, amit betegen is tudott tenni. Tehát akik így arcról esetleg beugrott nekik, ő az, aki elment. De hisszük azt, hogy Istennél van, aki számára is elkészítette az örök életet, és a családtagjai számára is, és kívánjuk a családnak Isten vigasztalását. Vasárnapi perselypénzünk az elmúlt héten 133.555 forint volt, a reformáció esti perselypénzünk pedig 94.900 forint. És mivel a múlt vasárnap már hirdettük, hogy a harang nyelve, a nagy harang nyelve is leszakadt, és nem szól a nagy harangunk, és ez is javításra készül, és meglátjuk, hogy hogyan folyik a munka. A harang javítására kaptunk már 100.000 forint adományt, Isten áldja az adakozókat. És hirdetem még az iratterjesztés, ami most nem itt, hanem a gyülekezeti házban van. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 462. éneket énekeljük el, a 462. éneket csak vezess Uram végig, és fogd kezem. Én az Úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, és azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Semmi felől ne aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.